Valóban évről évre látunk egy bizonyos emelkedést, illetve azért nem teljesen a teljes spektrumra vonatkozóan látjuk ezt az emelkedést, hanem mindig vannak trendek, amik megjelennek a droghasználatban, illetve a drogkereskedelemben is. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárul az, hogy egy-egy adott országban vagy egy területen milyen szankcionális kérdések vannak, tehát mondjuk a jog hogyan áll ezekhez a kérdésekhez, tényleg a rendőrség és az igazságszolgáltatási rendszerek hogyan tudnak bevonódni mondjuk például egy prevenciós munkába, vagy tényleg a fogyasztás kiküszöbölésébe, és persze teljesen külön kategóriaként érdemes a kereskedelmet megemlíteni. Éppen ezért is látunk óriási eltéréseket országok között, sőt, nagyobb országok esetén, ahol mondjuk régiónként van a szabályozás ebben a kérdésben is, ott is óriási különbségeket látunk. Most jelen pillanatban azért azt látjuk, hogy egyre inkább ezek a bizonyos designer drognak nevezett dolgok fogyasztása emelkedik. Itt látunk egy nagyobb mennyiséget, viszont azért azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szerek pedig ezzel párhuzamosan szinte kiveszőben vannak, vagy akár egy-egy kulturális közegben nem is voltak jellemzőek. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy az, amit a filmekben látunk, vagy az, ahogyan egy irodalmi mű feldolgoz egy-egy ilyen drogfogyasztást, drogkereskedelmet, használatot, az azért nem igazán fedi minden kultúrában a valóságot. Most jelen pillanatban tényleg az a legnagyobb probléma, hogy egyre fiatalabb korban lehet látni egyfajta tendenciát, hogy minél fiatalabb korban nyúl valaki először a droghasználathoz, annál valószínűbb, hogy a későbbiekben problémái lesznek a droghasználatból, illetve annál valószínűbb bármilyen egyéb mentális problémának a megjelenése is. Itt gondolok például arra, hogy minél korábban kezd el valaki drogot használni, és ez tényleg lehet egy tippantás, egy kóstolás, egy egyszeri használat, annál valószínűbb, hogy a későbbiekben valójában egy tünetcsoporttal fogunk szemben állni, és nem csak a drognak a kérdésével. Általánosságban megfigyelhető, hogy maga a drog, mint addiktológiai probléma, tehát mint egy ilyen szerhasználat és függőségi probléma, vonzza magával az összes többi függőséget, legyen az viselkedéses addikció, vagy legyen az kémiai addikció. Tehát általában nem egyedül áll ez a probléma. Nagyon gyakran mondjuk szerencsejátékozás tartozik hozzá, nagyon gyakran olyan szexuális tevékenység, amely nem feltétlenül egy intim, tényleg kielégítő történet. Nagyon gyakran kapcsolódik hozzá, ugye akár fiatalkorúak esetén is, de hogy a szexualitás megjelenése, mint egy ilyen prostitucionális probléma, ezekről se feledkezzünk meg. Úgy néz ki, hogy ezek ilyen csokrot és sportokban állnak ezek a mentális problémák. Azt azért látjuk az ifjúságkutatásokból is, hogy például a magyar fiatalok egészen elhatárolódnak így a drogoktól. Összességében mondom, és statisztikai átlagokat próbálok azért itt összevonni. Ennek ellenére nálunk is probléma, és nem szabad elbagatelizálni a kérdést. Mégis azt látom, hogy nálunk mondjuk az alkoholfogyasztás az egy nagyobb nehézséget jelent a fiatalok életében. Ugyanakkor megjelentek ezek a designer drogok, amelyek kívülről olyan ártalmatlannak tűnnek, és szerintem emiatt is van az, hogy nagyon sok fiatal belemegy, belekóstol egy-egy ilyen szer használatba, akár egy buli alkalmával felhevültebb állapotban kiereszteni a gőzt, feszültséget feloldani. Általában ezek a motivációk, illetve az, hogy a többiek is csinálják, tehát akkor belemegyek. Nagyon nehéz őket egyébként meggyőzni arról, hogy már az első használat is tartós károsodásokat eredményezhet. Tehát itt egyetlen szippantás, egyetlen tabletta ugyanúgy akár pszichotikus állapotokat hosszú távon, memória problémákat, vagy súlyosabb károsodást, szervi, fizikai és mentális károsodásokat okozhat. Ez általában azért az intelligensebb, az jobban edukált közegben célt ér ez az üzenet, hogy tényleg már egyetlen használat is kiválthat olyan súlyos problémát, amit nem biztos, hogy vissza tudunk fordítani.
Itt említetted az imént a társas létet, amikor az adott környezetben mindenki vagy többen fogyasztanak valamilyen kábítószert. Mekkora lélek jelenlét kell ahhoz egy ilyen helyzetben, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor én nem kérek, én kimaradok, én veletek bulizok, de tiszta fejjel szeretném ezt az estét, vagy ezt az életet, hogy nagy szavakat használjak, végigcsinálni.
Összességében talán szerintem ez a legnehezebb. Kimaradni abból a buliból, úgy a társaság tagjának lenni, hogy mondjuk ők ne is rekesszék ki az illetőt. Szóval én azt gondolom, hogy nagy lelki erő kell hozzá, viszont a jutalom az óriási. Én azt szoktam javasolni, hogy minden társaságnak kell egy úgymond egy kis védőangyal, aki mondjuk józan marad a buli alkalmával. Aki például sofőrködik egy-egy buliba, aki mondjuk egy fesztiválon odafigyel az értékekre, meg egyáltalán, hogy ne vesszen el a csapat egyik tagja se, ne maradjon magára, ne legyen egyedül. Hogyha ezt a szerepet valaki tudja vállalni, akkor javaslom, hogy így ebben a formában és ebben a köntösben vállalja, mert akkor a csapatnak egy igen hasznos és fantasztikus tagja tud lenni. Azt is azért javaslom, hogy mindenki saját értékrendje szerint döntsön ezen kérdésekben. Tehát az, hogyha valakik erőltetik, vagy azért, mert a másik csinálja, így belemegy valaki, sokkal nagyobb a valószínűség, hogy valamilyen problémába fog ütközni. Legyen az mondjuk fizikális probléma és alkoholfogyasztás, vagy tényleg egy drogfogyasztás, vagy bármilyen veszélyes tevékenység, amit így bandákba tömörülve egy kicsit könnyebb a félelmeinket legyőzni. Tehát én minden esetben azt szoktam javasolni, hogy a saját döntéseinknek, identitásunknak megfelelően. Ennek ellenére azt gondolom, hogy igenis lehet jót bulizni alkohol nélkül, gyógyszer vagy bármilyen drogfogyasztás nélkül. Nem véletlenül csúszott ki a számon egyébként a gyógyszer kérdése, mert sajnos igen elterjedt a gyógyszer és az energiaital, vagy gyógyszer és valamilyen serkentőnek a keverése. Egy-egy buli alkalmával mostanában sokszor látjuk sajnos ezt a fajta bulizási tevékenységet, ami nagyon-nagyon káros a szervezetre. Megnöveli, sokszorosára növeli a szívrohamoknak a kockázatát, és egyáltalán a mentális problémák kialakulását is növeli. Egy pszichotikus állapot sokkal könnyebben alakul ki, vagy mondjuk egy hangulati probléma. Itt egyébként meg szoktam említeni a fiataloknak, mert általában mindenki ráismer, hogy amikor valaki egy kicsit többet iszik, de valaki lehet, hogy csak egy pohár bort ivott. Tényleg az előző nap, ez eléggé egyén függő, hogy kinek mennyi az a határ. És másnap olyan furcsa érzést ér, a szorító érzést a mellkasában, nagyon nehéz levegőt vennie, vagy éppen idegesnek érzi magát, vagy annyira fáradt, mert hajnalig bulizott, de nem tud aludni. Szerintem ezekre a tünetekre mindenki úgy emlékszik, még akkor is, hogyha ez nem volt egy ilyen nagyon-nagyon lerészegedős buli. Ez mind a szorongás, az alkohol, ezek a szerek, a serkentők nagy mennyiségben, ilyen például a nikotin is egyébként, ezek mind-mind növelik a szorongásnak a kockázatát, és ki is fog alakulni, másnapos szorongásnak nevezzük. Ilyenkor megnövekszik akár egy egyéb mentális zavar esetén az öngyilkosság valószínűsége, a baleseteknek a valószínűsége, és hát azért ezt a rossz közérzetet szerintem annyira senki nem akarja magának. Tehát tiszta fejjel azért mégiscsak előrelátóbb, illetve valamiféle határt vagy kontrollt megtartani nem árt az eseményekben, és ebben elsődlegesen irányadó a saját értékrendünk meg az identitásunk.
Mennyire jellemző az, hogy egy társaság kirekeszti magából azt, aki nem fogyaszt kábítószert, aki nem fogyaszt alkoholt, aki nem veszi be a gyógyszert, aki nem cigarettázik, tehát aki, mondjam ezt, egészséges életet él, és akkor mennyire áll fent az, hogy végül is elveszíti a barátait, már ha nevezhetjük így?
Kérdés, sajnos elég gyakori. Engem igen gyakran keresnek fel ilyen 16-17-18 évesek, de még fiatal felnőttek is az egyetemi életből, hogy mégis mit lehet ilyenkor tenni, mert hogy sajnos ebben a korosztályban még igen gyakori, hogy kirekesztjük a másikat. Nagyon nagy a versengés, nagyon nagy az a fajta vágy, hogy valaki kitűnjön valamivel, és egyébként ezekkel a dolgokkal, illetve a használatukkal, meg a következményes tevékenységgel azért igen gyorsan ki lehet tűnni. Így a tömegből. Én ennek ellenére is azt mondom, hogy álljunk ki magunkért, nyugodtan növesszünk magunkra egy olyan fajta védőpajzsot, ami egyszerre enged kapcsolódni, egyszerre enged bizonyos magyarázatokat tenni, hogy én miért nem állok be ebbe a sorba, és természetesen egyszerre azért mégiscsak nem kell feltétlenül lemondani a barátainkról, hanem lehet valahogy úgy együtt lenni, hogy mi nem, és mindenki tartsa tiszteletben a saját korlátait. Természetesen azért is egy jó megoldás, hogyha valaki mondjuk keres egy olyan társaságot magának, aki értékrendjében azonos, ezekben a kérdésekben azonos. Tehát ez is lehet egy megoldás. Az elszigetelődés viszont semmiképpen nem javaslom. Tehát az, amikor valakit megpróbálnak kirekeszteni, és ő valahogy úgy bele is megy ebbe az áldozat szerepbe, és elszigetelődik, kirekesztődik a közösségeiből, az semmiképpen nem lesz egy jó mentális következményekkel teli dolog. Azért aktívan kell próbálkozni mind a két félnek, hogy ez valóban egy barátságként lehessen emlegetni.